Egyszer volt, hol nem volt, túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Ez volt egy áprilisi tréfa.
Ebbe belecsapunk, belecsaptunk. Hát igen,
szevasztok!
Az... Szevasztok,
jó reggelt! Hey, szevasztok, hey! Elindul a Millás reggeli ma is. Igen. Itt a Rádió Café 98.0-án. Tegnap volt a múlt havi utolsó, ez az e-havi első. Nagyon izgalmas pont. Fél hét van, tehát április elsője. Kedd reggel, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És persze a kedves hallgatók is már írnak nekünk. Dékartárs például elég zsúfolt, erős forgalomról számolt be az ő útvonaláról. Borongós, agglomerációban esős, jó reggelt, kartársak és Zsuzsi. Ma is igen erős forgalom mellett, 26 perc, 48 másodperc. És a Szerencs utcai lámpa egy váltással a szokásos útvonalon írja ő. Aztán mi van még? Hát ezek ilyen esti mókák. Hú, nem kényeztettetek el eddig.
Hogy érted?
Hát úgy, hogy a koránk elők, a szokásos törzs gárda még annyira nem írt nekünk, de...
Ja, hogy úgy?
Azt mondja, hogy jó lenne, ha a hallgatókat megkímélnétek a Matény bejelentésétől, hogy április elsője van.
Mindjárt... Ó, ezt elrontottuk.
Ezt elég.
Ebbe beleszaladt.
Mondjátok, hogy egy szép napon kezditek a műsort. Elég sok áprilisi tréfarépa kísérletben lesz részünk.
Igen. Ja, jó, nem volt tervbe véve.
Nem, hát azt jól ki kell dolgozni, igen, úgyhogy ilyen...
Mert nem azért. Egyébként igaza van. Tehát, hogy olyan szinten zúztak meg minket áprilisi tréfákkal gyakorlatilag 2025-ben eddig, hogy ja, nem is tudjuk, hogy hova ja, nyúljunk. Teljesen igaza van.
Dátumot figyelembe nem véve jönnek a tréfák, hát igen. Azt mondja, hogy... Ja, na, tessék, kérdezi ugye? Is a hallgató, ma vajon milyen bolondságot csinál hát, pártunk, kormányunk, amivel milliárdokkal megrövidítik.
Elon Musk, vagy Donald Trump.
Igen.
Vagy, és még lehetne.
Igen. Recep Tayyip Erdoğan is jó formában van, köszönjük szépen.
Igen.
Vladimir Putin.
Igen.
És még
igen,
lehetne
igen.
sorolni a sok tréfamestert. Azt mondja, hogy... ja, igen, ez volt... óraátállítás kapcsán megálltam az éjszakát. AI.
Nagyon jó. Mérnök. Nagyon jó. Köszönjük. Tehát
nem tudom, többet kell aludni. Mérnök szerintem nagyon jól alszik, mert nagyon pihennek tűnik. Minden reggel meglep minket egy ilyen kis szórakoztató tréfával. Na, akkor szerintem...
Jaj, láttam egy nagyon jót, most, hogy így mutattad ezeket a mémeket, hogy... Most, hogy elindultak a mindenféle kis röpködő rovarok, meg szárnyasok, meg minden.
Hát én már
a kutyusom az ugye,
ja,
kullancs, az nagyon sok van, és vannak ilyen elég masszív, nagyok már.
Igen.
Tehát,
igen.
hogy nem ez a kicsi féle, hanem már eleve.
Nem, így rendesen így látható a mászik igen, rajta. Igen. Tehát régen azokat úgy kellett keresni, meg egymást bogarászni.
Hát attól függ, hogy milyen. Több féle van, hát és igen. van ez a nagyobbik, és hát mondjuk ez jól észrevehető szerencsére. Szóval, hogy a kutyus az ugye szereti megzabálni ezeket a mindenféle röpködő dolgokat. És láttam egy nagyon jó dolgot, hogy gondolnak a kutyák ezekre a röpködő izékre.
Aha.
És hogy a legyek, meg az ilyen mindenféle izék, azok a sima sima repülő mazsola, a darázs, meg a méhecske, az pedig a jalapeños mazsola.
Hát azért, na, szóval azért te is.
De ilyenek.
Igen, elég pihenten érkeztél ezek
szerint. Figyelj, megeszik. Egyfolytában azzal próbálkozik, hogy a különböző darazsokat megeszi. Sőt, neki megy ennek a nagynak is.
Aha.
És hát attól félek, hogy ez nem jalapeños lesz, hanem ghost chili is, vagy valami.
Igen, California Reaper-es, vagy valami ilyesmi. Igen, ezt nagyon kell vigyázni, de tudnak bolondosak lenni ezek az állatkák. Macskáim is megkergetik a moly lepkét.
El is kapják, nem?
El is kapják.
Az nagyon jó, igen.
A névnaposaink, jaj, várjál csak, jó felkészült műsor.
A névnaposaink Hugo.
Ja, Hugo. Azt hallottam, hogy Hugo nap van, hát ó.
Meg Palmer.
Igen, megnézzük, hogy kedves Hugo fog-e bejelentkezni a tőzsdenyításnál, mert hogyha igen, akkor egy virtuális fülhúzást kap az egyetlen Hugo nevű ismerő. Hát is tényleg. Nagyon jó.
Kedves Hugo igen, lesz, nagyon igen, jó. Igen. Az egyetlen Hugo nevű ismerő. Én csak a Hugo díjat ismerem.
Ja, kiváló tényleg.
Science fiction igen, díj. Igen. Érdemes rá figyelni, mert akinek adnak, ő általában elég jó sokat tett érte. De mindjárt, szóval van Pavel meg Palmer nap is, Urbán nap is van. Na, hát ha Urbán nap van, akkor a Szabi nevű ismerősünknek rögtön egy boldog névnapot kívánunk.
Bár a vezetékneve az, de nem baj, így van. Na, és hát ugye azt nem is kell mondani, április 1-e a bolondok napja, egyébként nem csak nálunk, hanem...
Há persze, hogy nem. Ez egy, nem tudom, miért írt a szerkesztő, hogy magyar, de gondolom kimásolta a Wikiből, de nem magyar, sőt, hát rengeteg országban állítólag, bár nem tisztázott az eredete, az egyik magyarázat szerint egy kelta népszokás volt, és ugye a különböző kelta népek azok így egész elterjedtek Európába mindenhol, úgyhogy azt mondja, hogy van egy másik magyarázat, 9. Károly francia király egyik rendeletéből ered, azt írta, hogy 1564-ben az új esztendőt április 1-ről január 1-re tétette, az akkor szokásban lévő újévi ajándékozás megmaradt, de a rendelet után április 1-én már csak bolondos ajándékot adtak egymásnak az emberek, tehogy 1564-ben miért lett volna április 1-én az új esztendő kezdete, azt nem egészen értem, ez szerint a magyarázat szerint, minden esetre nem tisztázott az eredete, nagyon sok országban
hát,
elterjedt.
Igen, és aztán ebből ered az, hogy lábra kap mindenféle mendemondó, hogy nyilván igen. Nagyon sok magyarázata van, hogy sokat meg lehet találni. Igen, tehát ez a... Akkor eseményeket még nézzünk, hogy mi történt ezen a napon. 1976-ban Steve Jobs két társával megalapítja az Apple Computert. Ez nem tudom, hogy datálódik. Április 1-re lehet a cégbírósági bejegyzés, vagy a beadvány dátuma, vagy valahogy, de a lényeg az, hogy onnantól lehet számítani az Apple Computer létezését. Hú, akkor jövőre nagy buli lesz.
Uh-huh, igen.
50 éves lesz a
kampány. Igen. És 1991-ben megszűnt a Varsói Szerződés katonai szervezete, aztán 3 hónap múlva maga a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testülete is ott beadták a Varsói Szerződésnek a kegyelemdöfést ezzel. Pedig micsoda szuper dolgok jöttek a Varsói Szerződésből.
Fú, nagyon, igen. Születésnaposok közül Gogolral mindenképpen emlékezünk. 1809-ben született Nyikolaj Vasziljevics Gogol, orosz, illetve ukrán származás orosz író.
Sok mindent megmagyaráz.
Drámaíró, igen.
Hogy április 1-én született.
Ja, igen. Otto von Bismarck, gróf német, mármint Otto von Bismarck gróf, német politikus, Németország első kancellárja 1815-ben.
Rachmaninov, tehát Szergej Rachmaninov orosz zeneszerző, zongoraművész, karmester, 1873-as születésű, ahogyan 1927-ben ezen a napon született a leghíresebb magyar focista, Purceld Ferenc.
Igen.
Akit mindenki csak Puskásöcsi néven ismert. Eredeti nevén Purceld, CZ-vel.
Az aranycsapat kapitánya, a nemzet sportolója.
A Real Madrid azt labdarúgója.
Azt hiszem abban is rekorder, hogy vagy 3 ország válogatottjába játszott, ugye? Magyar, spanyol, meg még valahol.
Igen,
igen, úgyhogy Nagyon komoly pacák volt. Milan Kundera cseh francia író, drámaíró, költő, esszéista, 1929-ben született. Tőkés László, a Királyhágó melléki református egyház kerület püspöke, 52-es, őt köszönhetjük így is.
Nem tudom, hogy a Susan Boyle-t azt így miért vette ide a szerkesztő úr.
Mert ugye... születésnapja van.
Ja, azért, ez az egy oka. Lehet. Semmi más. Igen. Egyébként. Igen. Nagyon aranyos néni, de hát most ez van.
De szép hangja is van.
Hát igen, de hát most érted, jó, hát van egy szép hangú aranyos néni.
Hát na,
most,
hát azért.
Ja, ennyi?
Köszöntsük már.
Hát akkor köszöntünk Susan Boyle-t.
Király Gábort is megköszönjük, meg szép Naci, a Maci Naci.
A Maci Naci.
Igen. Vitte a hálót, igen. Ugye már magyar rálgatott labdarúgó kapusról van szó. És Logan Paul, amerikai színész, nekem gyanús volt egy évszám alapján.
Hogy nem Paul Logan.
Hogy nem Paul Logan,
nem, igen. Ez egy teljesen más. Ez egy nem, tréfa.
Ez egy tréfa, de egyébként egy létező tréfa, egy ilyen influencer.
Influencer igazából, igen.
A pacák. Úgyhogy ő nem az a Paul Logan, ő a Logan Paul.
Igen.
És nagyon nehéz egyébként, ha megpróbálsz Paul Logan-re rákeresni, de annyira lefedi az influencer úr. Igen, a
Paul Logant azt én nagyon szeretem, mert ő meg 73-as a Paul Logan,
igen,
a
és akkor
Dandy.
Így van, akkor kijön. Na.
Bocsánat, ráadásul van egy Paul Logan Stone amerikai színész.
Az
ő
is.
Nem a Crocodile Dundee.
Igen.
Ő a 73-as. A Crocodile Dundee az 60-valahányos, szerintem.
Igen, igen, a 73-as az a kigyúrt, kipattintott pacák.
Igen.
Az
igen.
Valami harcművész is, meg ilyenek.
Mindent tudunk, az összes Paul Loganről.
És az összes permutációjáról, a Logan Paulról, a Paul Loganről, a Paul Logan Paulról, úgyhogy mindenkit lenyomoztunk.
Na, tessék. Akkor ezt megbeszéltük. Akkor... Van egy születésnapi köszöntésünk még.
Tényleg?
Talán a kedves hallgató SMS-ben küldte ezt el, úgyhogy arra kérlek, oda néz rá.
Ez elég egyszer, öreg lenne.
Akkor ne, az nagyon öreg, 1861, igen. Az majd azt olvassuk el, az nagyon jó. Az üzleti év április, mondja a kedves hallgató. Persze semmit nem hiszünk el ma, de mindegy. Akkor nem SMS-ben küldte, hanem Viberen.
Igen, vagy még korábban esetleg.
Nem, mert én láttam, hogy itt felvillant, szóval és esetleg? Szerintem...
Viberen?
Uh-huh.
És ott van egy olvasatlan.
Van,
jaj,
ott
hát
van.
Egy ifjú hallgatót kell ráadásul köszöntenünk. Igen. Mihály fiát, aki ma született 13 évvel ezelőtt, mielőtt született, mondtam a feleségemnek, most már vagy április 1, vagy április 4-én.
Szűj! Igen, ilyen felszólításra.
Igen.
Értem. Okay.
Úgyhogy boldog születésnapot a srácnak, akkor ezek szerint a korábbi időpontra sikerült világra hozni őt, úgyhogy sok boldogságot neki.
Igen, vannak egyébként személyes ismeretségi körülmények, ketten is, akik ma ünnepelnek.
Tényleg?
Érdekes módon, úgyhogy nekik boldog új évet szeretnénk kívánni. És tényleg, hát ugye ha az igaz, hogy az üzleti év akkor kezdődött, és bár ezt a fene tudja most így hirtelen, nem hallottam erről, de minden esetre...
1561-ig az üzleti
év. Nem tudom, hogy akkor volt-e üzleti év, de szerintem
ja,
nem.
Igen.
Ráadásul
szoros...
gyanús nekem, hogy 1582 volt ugye a Gergely naptár, hogy ahhoz kapcsolódóan valami, de mindegy. Szerintem zenéljünk. Jöjjön ma az első muzsika.
Ja, a Crocodile Dundee, ráadásul Paul Hogan.
Tessék, az nem Logan, hanem
Hogan.
Csodálva, pedig sikerült majdnem.
Úgy, de megszivattak, Mikael. Ezek a Loganek a legnagyobb áprilisi tréfa mesterek, úgy
így
látszik.
Van. Akkor a Logan futásából következik a következő dal. A Spirit in the Sky, ez az, amiben bele csendítettünk ugye a műsor elején teljesen véletlenül. A Doctor and the Medics pedig, hát nem is tudom, hogy volt a más slágerük, ez eredetileg nem is az övéké, viszont nagyon jól játszották el.
Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
Millás reggeli.
Na nézzük ki, mit ír. Ez még tegnapi a Portfolio.hu-n, és nyilván máshol is futott egyet, hogy most már rosszabb GDP növekedéssel számol a kormány 2025-re. Hát mi szóltunk előre, amikor, és ott nem mi elemzők is, akik, amikor 3-4-et betervezték, tehát ez senki, egész egyszerűen nem volt elemző, aki azt támogatta volna, vagy alá tudta volna támasztani bármivel, hogy az egy valós cél. Most lehúzta 2,5%-ra hétfői sajtótájékoztatóan Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelezte. Ez már közelebb van, most már vannak olyan optimista elemzők, akiknek azért itt van valahol, meg azt hiszem a konszenzus is valahol a 2-2 fél körül, vannak nagyon pessimisták 2 alattival, de ez már egy reálisabb megközelítésnek tűnik, mármint ahhoz képest is, amit a banki és egyéb gazdasági elemzők is számolnak és terveznek vele. Tehát a portfolio.hu-n is lehet erről olvasni, mondom, gyanítom, ez máshol is ment azért, miután kormány...
Hát elég sok érdekesség volt info tegnapi napon, egészen onnan, hogy például megjelent az, hogy a 24.hu-n is akár, de többen is írták, de mondjuk én most őtől szemlézem, hogy igazi főnyeremény lesz októbertől egy 3 gyerekes nagymama foglalkoztatása. Mert nulla lesz náluk is a közteher, úgyhogy a családi vállalkozásoknál októbertől a 3 gyermekes nyugdíjas nagymamák aranybányaként fognak tündökölni. Ezt egyébként Ruszin Zsolt adószakértő írta az oldalán. Azt mondja, hogy a nyugdíjasok foglalkoztatása után nem kell sem a 18,5%-os TB járulékot levonni a dolgozók béréből, sem pedig a 13%-os szochót. Nem kell megfizetni a munkáltatónak a bruttó bér után, októbertől pedig már a 3 gyerekes anyák keresete is SZIA-mentessé válik. Tehát ez azt jelenti, hogy a legalább 3 gyerekes nyugdíjas korú nők foglalkoztatása után semmilyen közterhet nem kell fizetni októbertől. Én azt gondolom, hogy zseniális karrier előtt állnak ezek a hölgyek.
Igen,
és nagyon kapósak lesznek valószínűleg.
Sajnos nálam már
te
nincs.
Te ismersz olyan politikust, akinek van...
Ja, azt hittem, hogy a nagymamát, mert... sajnos nem már, de politikust...
Politikusból még van, akinek ez még...
Nem kell ismerni, ezt tudni kell. Tehát biztos, hogy van minden politikusnak egy...
Az én is azt gondolom. Debrecenben nem kell menni, de... Igen. Oké. Ez volt az egyik, ami megütötte az inger küszöböt. A másik egy cikk, ami megjelent reggel a egy véleménycikk, ami megjelent a Népszavában reggel, és az van benne, arról van benne szó, hogy nem ez a gyermekek érdeke, és azt vizsgálja a cikk, hogy mihez van joga egy gyermeknek, illetve fiatalnak Pride idején Magyarországon, hiszen az újonnan elfogadott törvény, a gyülekezési jogról szóló törvényt egészíti ki azzal, hogy tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sérti. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy tilos 18 éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. És akkor ugye ez ebbe megy bele a cikk, hogy ez most akkor ez mit jelent? Hogy lehet ezt egyáltalán implementálni? Milyen esetekben? Na mindegy, nagyon érdekes, inkább csak egy ilyen filozófiai eszmefuttatás.
Telexen van egy írás arról, hogy lehagyott-e minket Románia, jól hangzik, de ez nem ilyen egyszerű. Uh-huh. Ugye elég sokat dobálózunk ezzel, úgyhogy most egy picit mögé néztek, hogy egész pontosan hogy van, ugye nyilván vannak olyan mutatók, amit elő lehet kapni, és ami alapján lehagyott minket Románia, és nem véletlen persze, hogy ezt mutogatjuk, meg lóbáljuk, hiszen Románia gazdaságilag az EU egyik legfejletlenebb tagállama, és magyarként évtizedeken át alapélmény volt, hogy a keleti szomszéd minden szempontból elmaradottabb nálunk, hogy ez különösen fájó, hogyha bármilyen ilyen adatot, statisztikát elő lehet kapni, amiben ők jobbak. Úgyhogy egy kicsit annak néz utána a cikk, hogy, és akkor egy-két alcím, hogy is van ez a románokkal, nem olyan tragikus, mint ahogy kinéz, de nem is megnyugtató a helyzet. Úgyhogy ezt a Telexen lehet olvasgatni. Ma reggeli friss anyag.
Még egy gyors hír, így április 1-ére tökéletes, ugye a Columbia Egyetem kivéreztetése után az amerikai kormány bejelentette, hogy felülvizsgálja a Harvard Egyetemmel kötött szerződéseit, miután szerintük az intézmény nem lépett fel hatékonyan az antiszemitizmus ellen. Úgyhogy... A vizsgálat érinti a Harvard és a kormány közötti szerződéseket, ez körülbelül 260 millió dollár, és ez nem olyan sok egyébként, az egyetemnek juttatott több éves támogatást, ami viszont már majdnem 9 milliárd dollár, úgyhogy a Harvardon most össze kell, hogy kapják magukat, vagy pedig beállnak a sorba és hajbókolnak, mint a Columbia Egyetem, úgyhogy izgalmas. Na jó, menjünk tovább?
Hát, hogy nézzünk egy börzét.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na hát tegnap egy ilyen kisebb helyi vérfürdő alakult ki a Budapesti értéktőzsdén. 3% mínusz azért az indexben, az elég jelentős. Pontszámban sem kevés, 2700 pontot esett a mutató 88.686-ra. És ez nem véletlen, hogy alapvetően a banki és távközlési papírok zuhanása húzta az indexet, amibe ugye mind a két iparágban a Nemzetgazdasági Minisztérium gyakorlatilag ilyen ár stopszerűségre szólítja fel a szereplőket. Aztán hát nyilván ennek az szokott a következménye lenni, hogyha nem tanúsítanak önmérsékletet, akkor majd jó közbelép. Ugye ilyen a telekom szektor is, erről egyébként pont fogunk beszélgetni 7 óra után, hogy hogy van ez ugye, hogy először engedte az infláció követő áremelést, aztán most mégis beavatkozna. Egyáltalán ő engedte, vagy más onnan jött ez, úgyhogy ezt jól átbeszéljük, mert tegnap a hallgatókban is ez kicsit zavart keltett, hogy ez most hogy van akkor. A lényeg, hogy a Magyar Telekom olyat borult, hogy
bizony,
főleg akinek, aki benne volt, mert hogy 7,5%-kal zúgott, egyébként a mélypont az 9% környéke volt mínuszban, 1626 forinton fejezte be a napot, de az OTP is elég szépen letérdelt, 3,7%-os mínuszt hozott össze, és kereken 25 ezeren állt meg az esés, de természetesen az egész piacot rántotta magával ez a rossz hangulat, mert olyanok is nagyot estek, mint a Waberers például 3,7%-kal, Autovallis 9-el, szóval rossz hangulat volt. A MOL megúszta 1% mínusszal, 2930-ra esett, és a Richter Gedeon pedig 1,3%-kal 10.260 forintra. Egyedüli zöldként Granit Bank világít itt nekem, 1,4%-os plusszal 14.500-ra ugrott az ár. Ja, bocsánat, a forint piacán sem volt annyira jó a hangulata, a 342 környéke ilyen beragadt, és mostanában az elmúlt pár napban
ez micsoda?
Állandósult az euro-forint árfolyama.
300, mit mondtál?
300, nem, bocsánat, dehogy is, 402. Miért mondtam 342?
Figyelj csak, én azt próbáltam kisilabizálni, melyik deviza lehet a párja, amit mondtál most forint árfolyamban. Azon gondolkodtam, talán a dollár, de mondom, az, sem, az is durva.
Hogy megkérdezed, van-e ebből eladó esetleg, hogyha az euróról van szó, ugye? Mert akkor egy kisebb tételt, egy olyan 100 ezer eurót megvásárolnál ilyen árfolyamon.
Jó, hát, most nyomom a buy gombot.
Nem tudom, honnan jött. Szóval 402 környékén mozog az elmúlt napokban az euró árfolyam.
Nagyon jó. Hát Amerikában volt egy fordulat, rosszul nyitottak a tőzsdék, mindenki most a vám tervekkel kapcsolatban van nagyon oda. Folyik a vita ugyanis, hogy ez most tényleg mennyire üti meg az amerikai fogyasztókat. Hát ugye sorra jelentik be. Mind, a legfontosabbak ugye Mexikó és Kanada, mindahol, mind a két helyen elkezdtek ilyen nagyon erős Made in Mexico, Made in Canada kampányt folytatni, ráadásul Kanadában eszméletlen erősek a fogyasztók is abban, hogy hagyják az amerikai termékeket, de tényleg Mexikóban is a minisztérium konkrétan beindított egy ilyen gazdasági minisztérium, egy ilyen programot. Ma reggel a Financial Times-on olvastam róla, hogy ez mit jelenthet. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy nem egészen egyértelmű, hogy mi lesz ezeknek a vámoknak a hatása. Én egyébként rengeteg olyan, ez kb. Olyan, mint ez az árrésstop. Tehát, hogy hiába magyarázzák az embereknek, hogy nem értitek, hogy ez problémákat fog okozni, és ugye jönnek ki folyamatosan a számok, hogy amiket előre elmondtak a gazdasági szakértők, hogy hát pontosan az fog történni, ugyanezt elmagyarázták több ilyen Trump szimpatizánsnak, különböző államtitkároknak, minden, de nem, ők azt gondolják, hogy ez teljesen jól fog működni, egyelőre nem úgy néz ki. Minden esetre pirosban voltak egész sokáig az indexek, délután kinézett az S&P 500, és 0,5% plusz lett belőle, a Dow Jones 1%-os pluszban tudott végül zárni. A Nasdaq azonban még mindig a negatív tartományban van, csak úgy, mint a Russell 2000-es, a Midcap Index. Európában egyébként rossz hangulat volt végig, 0,5% mínusz körül voltak a fő európai indexek, kivéve a FTSE 100-ast, ott csak 1% körüli mínusz jött össze. Két izgalmas hír az árutőzsdéről. Az egyik az arany, amit mondtam neked a múltkor, hogy beindult az arany visszaáramlása az Egyesült Államokban. Az amerikai árutőzsde a COMEX raktáraiban tárolt arany mennyisége új rekordot dönt a következő napokban, mivel az USA várható importvámjai miatt a kereskedők a készleteket ugye amerikai területre szárítják, és mint mondtam, hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kohók, azokat kéne szerintem nézni most jelen pillanatban, hogy a kohók hogy teljesítenek, azok brutál folyamatosan nyomulnak. Az amerikai raktárakban tárolt arany mennyisége minden idők legmagasabb szintjére, 43,3 millió unciára emelkedett, tehát úgyhogy, és...
Fogadok, hogy a narancslé a másik.
A másik a narancslé sztori, ami viszont összeomlott, igen.
Igen.
Azt a Bloombergen olvastam, és hát az látszik, hogy gyenge a kereslet, és a legnagyobb termelő Brazília termelés növekedése áll emögött, miközben ugye szintén a vámokkal kapcsolatos konfliktusok is nyomást gyakorolnak a narancslé árára. Ott 53%-kal csökkent a jegyzés 2025 eleje óta a narancslénél, úgyhogy ez nagyon izgalmas sztori. A tőzsdéken egy pár érdekes árfolyam, az Nvidia 1% fölötti minusszal, a Ford viszont 3% fölötti plusszal, Tesla tovább esett 2% körül, azt mondja, hogy az American Airlines is 1,5%-os minuszban van, az Intel nagyjából semmit nem csinált, a United Microelectronics viszont 10%-os pluszt hozott össze, az Amazon szintén minuszban, és a Warner Brothers pedig 3,5%-os pluszban, az Apple 2%-os pluszban zárta a tegnapi kereskedést.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Hát nincs a sátra, mint a hírek.
Schmidt Andi,
így van. Is van, ő mondja el nektek, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelét, a szokásos budapesti híreinkkel.
Te említetted. Harc a távközlési infláció ellen, ez az első sztorink, utána jön Budapest.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd! Hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Így a bolondok napján, április 1-jét megbeszéltük, ugye, hogy ez egy nagy hagyomány szerte a világban. 7 óra 9 percon, és kedd reggel itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És persze a kedves hallgatók is, a 0636-980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunkra írnak néha a hallgatók. Most például jött egy ilyen a Verától, hogy vatkozásos jó reggelt, megfizethetetlen élmény, amikor hajnalban nyitott ablaknál hajtonál a madárcsicserkés árad be a hajnali fények mellett a pékműhelybe. Na hát ezek a kis apró örömök.
Így van, így ez is van. Jó.
Klassz ez bizony. Aztán ez egy hosszabb.
Igen, vannak még szerintem a Messengeren is üzenetek, azokat is mindjárt át fogjuk olvasni, viszont szerintem menjünk és beszéljük meg ezt a távközlési inflációt, mert ez a legfontosabb most.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Tegnap, amikor talán a hírekben is mondta Czoller Andi, de beszéltünk róla, hogy van egy ilyen terv, hogy a távközlési szolgáltatókat egy picit önmérsékletre buzdítja a Nemzetgazdasági Minisztérium, aminek nyilván az lesz a következménye, hogyha ők maguktól nem, akkor majd valamilyen úton módon beavatkoznak az árakba. De több hallgatóban is ilyen ellenérzés keltett, hogy ez hogy van az, hogy az elmúlt években ugye engedték az infláció követő tariffa emelést, most meg belenyúlnának ebbe az emelésbe, és visszanyomkodnák az árakat. Na, ezt próbáljuk rendbe tenni, Kói Tamás segítségével, a hvsv.hu szerkesztőjével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, üdv a hallgatóknak, sziasztok!
Lépjünk hátra ehhez a bizonyos infláció követő áremeléshez, ugye, ami nem volt az annyira új keletű, csak nem nagyon éltek vele a távközlési szolgáltatók, ez valahova visszanyúlik valamilyen EU-s jogszabályhoz. Hogy volt ez?
Igen, hát az infláció követő árkorrekció vagy dékorrekció intézménye, mint olyan, ez már az előző évtizedben megjelent így a levegőben, már létezett ez a jelenség, létező formuláról volt szó, csak valóban, ahogy mondtad, nem használták a távközlési szolgáltatók, egyszerűen a makrogazdasági környezet ezt nem tette indokoltá, és így gyakorlatilag a feledésbe is merült, amikor aztán ugye hirtelen 2022-ben, amikor már látszott az, hogy hát az infláció az mondjuk úgy finomazóval el fog szállni Magyarországon, vagy nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte meg globálisan is, akkor a szolgáltatók ezt a klauzát, ezt elkezdték visszavezetni, majd beépíteni a szolgáltatási feltételeikbe, általános szerződési feltételeikbe. Ugye ez két szempontból volt, vagy egy szempontból mindenképpen egy nagyon határozott és érdekes döntés volt. Ugye ez a díjkorrekció, ez azokra a díjcsomagokra is vonatkozik, hangsúlyozottan díjcsomagokról van szó, tehát nem az igénybevételi díjak, nem per díjak, nem SMS díjak, hanem a díjcsomagok havi díjai változnak az infláció követő díjkorrekcióval. Ez azokra a díjcsomagokra is vonatkozik, amelyekre az ügyfél hűségszerződést kötött, a hűségszerződés ideje alatt is. Ez eddig ez egy nem használt megoldás volt, vagy egy olyan megoldás volt, amit a szolgáltatók eddig nem éltek.
Hát az ott benne a pláne...
Tabu volt.
Igen, hogy ugye azért kötök én hűségszerződést, vagy nyilatkozatot, mert fixálni akarom azt az árat, amin kapom a szolgáltatást.
Így van, és hát ugye ez változott meg 2022-ben, hogy az első infláció követő díjkorrekcióra 2023-ban került sor, aztán ugye jött a 2024-es, ezek voltak ugye a nagy, magas infláció által feltüzelt vagy hajtott korrekciós időszakok vagy etapok, 2023-ban is, meg 2024-ben is nagyjából egy olyan 14-15-16% környékén nőttek a tarifák, illetve a díjcsomagoknak a havi díjai, nem csak a mobil hangsúlyozottan, hanem az internet szolgáltatás és a tévé szolgáltatás, minden, ami távközlés, a lakossági távközlés, sőt nem csak lakossági, hanem vállalat is, ezek mindegységesen ennyivel nőttek, és ehhez képest ugye most ma pont nevezetes nap van, hiszen a Magyar Telekomnál idén lesz április 1-én lesz az idei infláció követő díjkorrekció alkalmazása, és itt viszont már csak ugye a tavalyi KSH-adatok alapján 3,7%-os korrekcióról beszélünk, tehát azért ez már nem egy olyan húsba vágó tétel. Ugye azt nézzük, hogy egy átlag háztartásnak a távközlési rezsie olyan nagyjából olyan 21-22 forint, akkor ki lehet számolni, hogy az olyan plusz 1000 forint nagyjából, vagy 1000 forint alatt marad nagyjából ez a plusz tétel háztartásonként per hónap, ugye ez a növekedés, ez a költségnövekedés. Persze, ha csak ezzel számolunk, lehetne más tételeket is beleszámolni, de tehát az önmagában már azért nem egy olyan vészes tétel.
Mi jöhet ezek után? Tehát mivel tudna beavatkozni a kormányzat, vagy miben, vagy hogy tudnák ezt visszacsinálni a távközlési szolgáltatók? Kicsit ilyen furcsa helyzet ez, ugye, ahogy te is mondod, van, ahol ahogy a Telekomnál ugye napra pontosan most történik az emelés, most akkor azt visszavonja, vagy nem lépteti életbe, vagy mit tudnak csinálni egyáltalán?
Hát itt már ugye egész konkrét tervek elhangzottak tegnap Nagy Márton, a gazdasági miniszter sajtótájékoztatóján délután. Ugye amikor mi ezzel a témával foglalkoztunk délelőtt, akkor még nem nagyon lehetett tudni részleteket, de tegnap a miniszter annyit elárult, hogy önkéntes díjcsökkentést fognak elvárni a távközlési szektor szereplőitől, ami a kormány elképzelései szerint, vagy a kormány elvárásai szerint minimum 10% kell, hogy legyen, és erről holnap fognak leülni tárgyalni az érdekeltekkel, és már két héten belül várják, ahogy a bank szektor szereplőivel is történt az egyeztetés, ugye két héten belül már várják a javaslatokat a távközlési cégektől, hogy ezt hogyan kívánják ezt a 10%-os díjcsökkentést beilleszteni a tarifarendszerükbe. Hát nyilván ez egy járható megoldásnak tűnik. Kicsit tényleg ez ilyen először ugye az infláció követő díjkorrekcióval elvették az ügyfelektől ezt a pénzt, vagy hát nem elvették, ezt csúnya szóval, tehát igazából ugye megemelték a díjakat, majd most ugye egy kormányzati kényszer hatására csökkenteni lesznek kénytelenek a díjakat. Azt mondja, hogy milyen formában pontosan, ugye azt majd nagyjából egy pár hét múlva fogjuk tisztán látni, de most ez tűnik valószínűleg, tehát itt ilyen ársapkás meg árvéstoppos megoldások nyilván nem működnek a telkó szektorban, mert ezek ugye nem meghatározható, tehát szolgáltatásokról beszélünk.
Igen, ráadásul mindenkinek külön, tehát nem mindenki egy csomagban van benne, hanem különböző.
Van, meg hát ezek ilyen értelmezhetetlen fogalmak,
persze,
hogy most akkor egy gigabyte adatnak mennyi az árvése, tehát ugye nyilván ezt nem tudjuk. Éppen ezért választotta érhetően a minisztérium azt a megoldást, hogy akkor nyúljunk hozzá egy általános szinten, várjunk el egy ilyen átcsökkentést.
Hát ez nem tudom, mekkora nyomot hagy majd az inflációban, mert nyilván ezek az ár manipulációk, vagy a beavatkozás ezekbe az árképzési mechanizmusokba, ez nyilván az a törekvése a kormánynak, hogy az inflációt lejjebb szorítsa, de ahogy te mondtad, ugye egy átlagos telkó csomag árában ez egy ilyen 1-2000 forint lett, még a 10% is.
Hát szerintem nem az a célja ezzel, hogyha hozzáérteni. Ez inkább egy ilyen intézkedés, amivel ilyen jóléti, népjóléti intézkedés, ugye? Tehát az infláció csökkentő hatását, az,
ja,
hát nyilván.
Gondolod?
Hát persze, hát most csökkentettük.
Én erre nem is gondoltam.
Ja. Oké. Okay. Ezt nyilván Tamás nem tudja, mint szakújságíró kommentálni, de mikor lesz a vége? Mikor tudunk többet?
Hát én azt gondolom, hogy valamikor április közepére már többet fogunk látni. Májustól szerintem már az sem kizárt, hogy akár kevesebbet is fizethetünk. De mondom még egyszer, ez ugye a holnapi tárgyalásokon fog eldőlni elsősorban. A tárgyalási cégekkel folytatott tárgyalások során fog eldőlni. És hát nyilván ugye el is felmerülhet kérdésként, hogy akkor most mi lesz erre a válasz a telkó cégeknek, hogy akkor honnan fogják ezt a pénzt elvenni. Hát nyilván ez
nyitott kérdés, igen.
Igen, nyitott kérdés marad, de hát igen, azért érdekes ez egyébként, mert ugye tegnap elhangzott ez az ominózus sajtótájékoztatón Nagy Márton részéről, hogy ugye azért elégedetlen a kormány azzal a helyzettel, ami most van, hogy nem csökkentették az árat a szolgáltatók önként, mert hogy ugye megszűntek a szektorális különadók, ugye a tárközlést szültott egyrészt egy extra profit adó, másrészt pedig egy közműadó, előbbi az 2020. január 1-én, az utóbbi az pedig 2021. január 1-én szűnt meg. És akkor ugye Nagy Márton kifogásolta azt, hogy akkor cserébe, ezeknek az adóknak kivezetésére cserébe, miért nem csökkentettek állat a szolgáltatók. Ugye itt azért azt látni kell, hogy 2023-ban mindhárom nagy cég, a Telekom, a Jettel és a 4IG is kötött egy stratégiai megállapodást a kormány, amiben vállalták azt, hogy cserébe azért, mert az adókat kivezetik, ezeket az adóneveket kivezetik a kormányzat részéről, jelentős, több 100 milliárd forint értékű beruházást hajtanak végre, infrastruktúra beruházást hajtanak végre az országba. Tehát ebből lesz 5G hálózatépítés, ugye az 5G-s bázisállomások nem teremnek maguktól, és nem nőnek ki maguktól a földből, ezeknek eléggé jelentős beruházás igényük van, ebből lesz optikai hálózatfejlesztés, és a többi, és a többi. Hát most, ha ebből a büdzséből vissza kell venni, akkor feltételezhetően ezek a fejlesztési folyamatok vagy lelassulnak, vagy nem biztos, hogy úgy valósulnak meg, ahogy előtte tervezték a cégek.
Ez azért nem példa nélküli, ugye? Hogy ti is írjátok, a brit hatóságnál azért már volt egy ilyen típusú beavatkozás.
Volt, így van. A brit hitközlési hatóság, az Ofcom, az konkrétan megtiltotta az infláció követő díjkorrekciót idén évelején. Ugye ott arra hivatkozott a hatóság, hogy ez egy olyan korrekciós mechanizmus, ami nem fair a fogyasztókkal, illetve az előfizetőkkel szemben. Azért nem, mert nem látják előre az előfizetők, amikor megkötnek egy 2 éves hűségszerződést, hogy mondjuk a második évben, a szerződésük második évében mekkora lesz az infláció. Egyáltalán az átlagember azzal sincsen tisztában, hogy mi az az infláció, tehát hogy az mit akar, és ennek milyen makrogazdasági hátterei vannak. Másrészt meg ugye ez egy olyan helyzet, amikor egy piaci kockázatot, nevezetesen a makrogazdasági környezetnek ezt az adott konkrét elemét, hogy nő az infláció, az ebből adódó kockázatot ezt egy az egyben az előfizetőre hárítja a áthözvési cég, és ez egyszerűen nem fair. Tehát, hogy igen, tessék, tehát a vállalkozás gyakorlatilag eszenciájában benne van ez, hogy kockázatot vállal, tessék vállalni ezt a kockázatot, tehát hogy vagy akkor nem kell vállalkozni, tehát legalábbis ebből ez az Ofcom-nak az alap kiindulási pontja. Tehát ott nem lehet már Nagy-Britanniában ilyen korrekciót végezni. Magyarországon ez simán átment, tehát a hatóság semmilyen szinten nem állt bele ebbe a korrekciós mechanizmusba. Utólag adott ki tájékoztatást az ügyfeleknek, amiben már kicsit ilyen eső után köpenyeg jelleggel nem sok mindent lehet kezdeni, és azóta is ez egy jogszerű mechanizmus itt Magyarországon, tehát megtehetjük a szolgáltatók.
Jó, meglátjuk, hogy mi lesz ennek a folyamatnak a vége. Nagyon köszönjük, hogy egy picit megnéztük ennek a hátterét, hogy éppen hol tartunk, meg hogyan áll ez a dolog, és tisztáztuk ezeket. Szép napot neked, jó munkát mára.
Én köszönöm a lehetőséget.
Szia. Kori Tamással, a hvsv.hu szerkesztőjével beszélgettünk.
Most megyünk tovább egy 2025. januárjában megjelent felvétellel. A Wonderland lemezt hozta el, vagy legalábbis a lemeznek a hírét, a God Save the Queen's single, és a Fall Out Boy-nak a basszusgitárosa Pete Wentz az, aki felkarolta ezt a feltörekvő, úgy magát úgy nevezik glimmer rock zenészt, aki Vienna néven alkot, egyébként nem európai, hanem Los Angeles-i, és hát a saját identitásának a keresése, meg az útkeresése hozta el neki ezt, hogy a zenében találta meg az utat, és abban tudja magát kifejezni, úgyhogy szerintem a mai időkre is nagyon klassz ez a dal.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na nézzük, új funkcióval bővül a BKK alkalmazás, mert hogy abból közvetlenül is lehet szólni az utas biztonságiaknak. Uh-huh. Ugye van ez a rendészeti szerv, vagy én nem tudom, hogy hívjuk, igen, a budapesti utasbiztonsági szolgálatot. És ennél az új funkció használatáról a BKK áprilisban kampányt fog indítani, amelynek keretében járműveken, a megállókban, valamint a közösségi médiában is edukációs tartalmakkal segítik az utazó közönséget. A január 1-ével alakult meg ez a bizonyos integrált utasbiztonsági rendszer, és abban működő, a korábban is működő BKK, illetve BKV biztonsági szolgáltatásunk mellett az újonnan létrejött BKK rendészet, valamint a fővárosi rendészet összehangoltan dolgozik az utasok biztonságáért. Még azt nem látom, várjál csak, a tájékoztatás szerint baleset, személy vagy vagyonépséget veszélyeztető helyzetben továbbra is a 112-t kell hívni az utasoknak, uh-huh, és jelezni a problémát. Egyéb esetben lehet ezt a szolgálatot vagy rendészeti.
Jó, de én azt nem értem ebben, hogy ha már van egy ilyen funkció, én nem azt gondolom, hogy ez rögtön, tehát miért nem tud szólni ennek a rendészetnek, hogy ők hívják? Tehát most miért kell gondolkodnod, hogy most akkor ez milyen helyzet éppen?
Ja.
Épp egy rongálás zajlik, és akkor az mikor megy át éppen vagyon elleni, vagy személy elleni sztoriba. Szóval, hogy ha már ilyen történik, szerintem akkor itt dönthessen a rendészet.
Hát hogy... én bízom benne, hogy azért azt nem fogja rácsapni a telefon. Egyébként nem is tudom, hogy milyen csatornán fog ez menni, hogy az alkalmazásból valami online módon text vagy szöveges üzenetbe.
Nem, onnan lehet hívni. Onnan lehet gomnyomással hívni. Az szerintem a telefonodat.
Hogy azért remélem, nem fogja rátenni a telefont. Hogy elnézést, a 112-t hívja, mert
hát
ez nem rám
ez
tartozik.
Igen, csak
hanem hogy... jó esetben továbbítja ezt a dolgot. Van azt, nem tudom, hogy fog ez működni, de majd ebből az edukációs kampányból szerintem ez is kiderül, meg jó. Megkeressük jól a saját Budapest Go alkalmazásunkban, és esetleg
jó, kipróbáljuk. Na, figyelj, meg találtam egy baromi jó hírt, mégpedig
ez
az,
nem volt
hogy...
baromi jó?
Jó, de ez is az volt, elnézést. Találtam egy másik baromi jó hírt. Olcsóbb lesz a fürdőzés Budapesten a fővárosi közgyűlés. De.
Tényleg.
Igen,
ez
mert
az a fiatalos...
Úgy indul a sztori, hogy a diákok már áprilistól olcsóbban juthatnak be, aztán bizonyos idősávokban még kevesebbe kerülnek, nyártól pedig a kedvezményeket minden budapesti lakosta kiterjesztik, emellett hosszabb nyitvatartás és online időpontfoglalás is várja a fürdőzni vágyókat. Szóval az történt, hogy ez a strandokra is vonatkozik, és sok mindenki számára. Itt van az, hogy nyártól minden budapesti lakos vehet féláru jegyet a fürdőkben a reggeli első és az esti utolsó két órában. És a legfontosabb hír szerintem, hogy napi váltásban valamelyik népszerű fürdő lesz nyitva 22 óráig a megszokott 19 óráig.
Tehát budapesti lakos.
Tudom, de az most a budapestiekre vonatkozik.
Jó hír.
És,
azt hittem,
és
hogy
nekem
meg,
pedig
hogy
az jó hír, hogy 22 óráig újra nyitva tart valamelyik fürdő, mert napi váltásban lesznek. Tehát 19-kor befejezték, és ez nagyon nagy gond volt szerintem, nagy főleg gond. A Szecskában. Igen, mert ott az ember...
22 óráig fürdőzöl. Nem tudsz aludni.
Este fürdőztünk pénteken, és az nagyon kellemes pénteki program
akkor
volt.
Akkor nem is kell korán feküdni.
Így van, és akkor még tudtad bugyogtatni magad legalább 9:45-ig, amikor utána kíván szorogtál, és további péntek esti tevékenység után néztél. De az egy klasszikus program volt,
értem.
Úgyhogy remélem, hogy aztán továbbá a fővárosi lakosok számára Zsigmondi kártya júniustól kezdve digitális formában is kiváltható lesz, nem kell végigmenni azon az borzalmon, tehát az is nagyon jó. Úgyhogy egyébként pedig az online időpont foglalás is elindul a nagyfürdőkbe, elsőként májustól a Rudasban vezetik ezt be. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy változtat ez az egészen. Úgyhogy szerintem ez egy valami olyan, ami előremutató. Elég sok probléma volt ezzel.
Én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy az elkövetkezendő 5 napban hogyan alakul a főváros forgalma, mert hogy Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök látogatása miatt több helyütt úgynevezett dinamikus útlezárás.
Jaj, de jó! Ez mikortól van?
Hát ez holnaptól kérdezik, hogy szerdától vasárnapig. És most nem sorolom egyébként, itt van előttem egy marha nagy lista, hogy hol, mikor, miért és mennyiben lesz lezárva a micsoda. Úgyhogy a polisz.hu-n szokás szerint meg lehet találni ezeket, tanulmányozgassátok, mert mondom, ez szerda, csütörtök, péntek, szombat, és még talán a vasárnap reggelt is érinti. A vasárnap az hányadika vajon? Az azt mondja, hogy
ötödike. Nem, a szombat az ötödike, vasárnap a hatodika.
Igen, azt úgy látom, de hatodika 7 óra 10 között, és 10 óra között is van még lezárás, és az már ugye érinti a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér 2 útvonalat is. Na, szóval a polisz.hu-n nézzétek meg, érdemes lehet nem belefutni egy ilyen lezárásba.
Oké, gyorsan akkor nézzük meg, hogy milyen okos morzsáink vannak, illetve belekukkantunk egy picit a napközi adásába. Majd utána jövünk vissza a Millás reggelibe. Nagyon izgalmas témáink vannak, mit kell tennünk a szájhigiéniánkért, és miért. Igen, abszolút, de ezen túl menően kéz a kézben járnak ugyanis a különböző fog megbetegedések és más betegségek, tehát ez ki tudja váltani egyik a másikat. Erről beszélgetünk majd Mesteremese fogászati higiénikussal, és arról is természetesen, hogy börtönbüntetést kapott a francia szélső jobb vezére a első fokon, Marine Le Pen, ugye, és gyakorlatilag azonnali hatállyal 5 évre eltiltották a közügyektől. Így a jelenlegi eljárás szerint nem indul a 2027-ben esedékes franciaországi elnök választáson sem, hogy ez mit jelent Szűcs Anitával, a Corvinus Egyetem docensével tárgyaljuk majd meg.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Na nézzük ezt a szájhigiéniát.
Így is van, és hogy mit tehetünk azért, hogy az rendben legyen. Nyilván nem fekvő a megoldás, hogy fogat kell mosni, de azért ez ennél komplexebb dolog. Mester Emesével, fogászati higiénikussal nézzük át a szájüreget. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na, mekkora probléma ez itthon egyébként, ez a szájhigiénia, mennyire vagyunk ebben aktívak és precízek, és gondoskodunk ennek a megfelelő állapotáról?
Hát a statisztikai adatok egyébként azt mutatják, hogy sajnos Magyarországon van még mit fejlődni a lakosságnak, de ez alapvetően egyáltalán nem gond, de javaslom minden embernek, hogy bátran keressen fel fogászati higiénikust, és kérjen tőle tanácsot, hogy tényleg a lehető legtökéletesebbre fejlesz az otthoni szájápolási rutinját, mert ezért rengeteg betegséget meg lehet előzni, és nem csak a fogszívosodásra és a fogágybetegségre gondolok, hanem olyanra is, hogy akár szív- és érrendszeri megbetegedések, Alzheimer-kor is, és még sorolhatnám.
Hú, de összetett
hogyan függ össze mondjuk egy ilyen szív- és érrendszeri megbetegedés a száj higiéniával, a fogak állapotával?
Egészen egyszerűen olyan baktériumok szaporodnak el a szájüregben, a rossz szájhigiénének köszönhetően, hogy ez ugye a kapilláris ereken keresztül bejut a teljes vérkeringésbe, és ez okoz más területeken is gyulladásokat, és akár magas vérnyomást is.
Oké.
Hogyan kell jól foglalkozni a szájhigiéniánkkal? Rengeteg eszköz van már. Most lefutatom nekünk is a motoros fogkefétől a
fogtus.
A fogtus. Na, az is van, meg a fonál, meg a nem tudom én micsoda. Rengeteg eszköz van, ezt mindet kell használni, és még akkor plusz 2-3 féle fogkrémet, mert azt is hallani, ugye, hogy ne egyel, hanem többel, mert az egyikbe ez van, a másikba az. Szóval hogy kell ezt jól csinálni?
Igen, az nagyon-nagyon fontos lenne, hogy letisztázzuk azt, hogy igazából a fő fókusznak a mechanikai tisztításon kell lennie, tehát a napi kétszeri alapos fogmosáson. Az történhet manuális vagy elektromos fogkefével is, ez egyénre szabottan szükséges eldönteni, de ezen kívül a fogmosáson túl naponta egyszer el kell végezni a fogközöknek a tisztítását. Uh-huh. Ezt az örlőfogak esetében nagyon hatékonyan lehet fogköztisztító kefét kell alkalmazni. Ez úgy néz ki, mint egy kis mini üvegmosókefe, és a frontfogaknál pedig, hogyha szűkebbek a fogközök, akkor oda pedig a fogsejmet szükséges használni, amit szerintem önök fonalként emlegettek. Ezt a fogsejmet...
Igen, mert nem jutott eszembe a neve.
A fogsejem.
Fogsejem, okay, igen, arra gondoltam,
igen. Igen, igen. Úgyhogy ez lenne igazából a két fő fókusz tényező, amire mindenképp oda kell figyelni, és akkor jönnek itt a kiegészítő eszközök, a szájzuhany, ami azt hiszem fogtus néven jelent.
Igen.
Jó, rendben, oké. Okay. Javítottuk akkor a definíciókat.
Igen, igen, ez is inkább egy kiegészítő eszköz lenne, illetve fogkrémmel kapcsolatban az az igazából fontos, hogy egy ásványanyagban gazdag fogkrémet válaszunk, tehát legyen benne hidroxiapatit és vagy fluorid, de igazából ezen kívül még annyi fontos, hogy ne legyen benne egyéb kétes összetevő, de a fogkrémnek egy picit hátrébb kellene sorolódnia itt a szájápolás során. Kicsit elbillent Magyarországon ez a dolog, hogy mindenki előbb nyúl a fogkrémhez, mint adott esetben a mechanikai tisztításhoz, úgyhogy ezt most szeretném is hangsúlyozni, hogy tényleg a fő fókusz a mechanikai tisztításon legyen.
Itt a prioritás nem értem. Tehát a kettő együtt jár, a kefére nyomom a fogkrémet.
Abszolút, a kefére nyomjuk a fogkrémet, csak hogy alapvetően, hogyha valakinek ingyulladása van, ingérzést tapasztal, akkor elszalad a boltba, megvesz egy olyan fogkrémet, amit mondjuk ingérzésre ajánlanak, és mondjuk jó sokat nyom például a fogkefére, és itt-ott átkenegeti úgymond a fogkefével
ezt a fogkrémet.
Igen, igen, tehát hogy alapvetően kutatások is bizonyítják, hogy azzal is nagyon-nagyon sokat tehetünk, hogyha egészen egyszerűen fogkrém nélkül, de megfelelő alapossággal végigmossuk a fogainkat.
Az, hogy mossuk, az számít, mert én olyat is hallottam, hogy például, hogyha ilyen fogíny, hát nem csak sorvadás, hanem mondjuk így húzódik vissza az íny, akkor nem szabad nagyon tologatni, mert még jobban eltűnik, akkor ilyen függőleges irányba kéne mozogni, tehát ilyen trükkök vannak, hogy a kefe hogy mozogjon?
Igen, van, de semmiképp sem söprögető mozgást kell végezni. Tehát a söprögető mozgás az nem szedi le a lepedéket. körkörös technikát kell alkalmazni a manuális fogkefénél, félig a fogra, félig az ínyet, tehát fog és az ín találkozásához kell helyezni a sűrű puha sötétű fogkefét, picit mindig az ín szél felé dönteni, és apró körkörös dinamikus mozgást kell végezni. Az elektromos fogkefénél persze tártalan, az elektromos fogkefénél nagyon fontos az, hogy csak végig vezessük a fogíven magát az eszközt, mert hogyha az elektromos fogkefénél extra mozdulatokat végzünk, vagy ide-oda pásztázunk vele, akkor egészen egyszerűen elveszi a fogkefe a tisztítási hatékonyságát.
A pont ellentétesen csináljuk, mint ahogy kéne. Szájvizet kérdezi itt a kedves hallgató, rögtön felmerülnek ezek a különféle plusz eszközök, szerek.
Ugyanoda sorolnám, mint ahogy ahova a fogkrémeket, hogy túl nagy hangsúlyt fektetnek rá az emberek. Tehát még mindig a könnyebb utat próbáljuk választani, holott pedig tényleg egy nagyon alapos fogmosás és a napi szintű fogköztisztítás az, ami tényleg meg fogja változtatni itt a szájhigiénés állapotokat.
Volt egyszer egy ilyen brutális felmérés egy pár évvel ezelőtt, én akkor annyira megijedtem, hogy azóta nem olvasom el, hogy évente hány fogkefét vesznek a magyarok. Tehát olyan alacsony volt a szám, hogy egészen elborzadtam. Erről lehet tudni, ez most hogy áll, vagy van valami ilyen statisztika?
Én azóta nem olvastam ezzel kapcsolatosan friss adatot, de én is igen elborzadtam a számok olvastán, de én tényleg azon vagyok, hogy ez egyre jobb és jobb legyen ez a helyzet.
Hát, világos. Ugye még két kérdésem van legalább. Az egyik a nyelv. Úgy hallottam, hogy az sem árt néha lesikálni.
Abszolút. A nyelven is lepedék képződik, és javasolt ezt is tisztítani. Komfortérzettől függően, de egyébként nyugodtan lehet ezt is napi rendszerességgel megtenni, viszont ami nagyon fontos, hogy megfelelő eszközzel végezzük a nyelvnek a tisztítását. Picit annál egy finomabb módszerrel, viszont az is nagyon fontos, hogy ne a fogkefén kell végezzük. Tehát, hogy azzal a fogkefével se, aminek ilyen kis mini kis gumi elemei vannak a hátoldalán, a fogkefénk sörtéjével se végezzük, hanem egészen egyszerűen egy erre alkalmas nyelvkaparóval tegyük el.
Aha, és akkor a másik, amire kitérnék, mert hogy én magam is a nyál összetételem olyan, hogy elég sűrű fogképződésben van szerencsém, ugye ezt nem árt sűrűn leszedetni, hiszen ez egy ilyen szivacsként funkcionál, ami klasszul rögzíti a mindenféle cuccost a fogon, vagy a környékén.
Igen, igen. Abszolút ez is ugye egy baktérium telepnek, mondjuk ugye a szánkban. Ugye sajnos vagy nem sajnos, hogy a fogkövet már otthoni körülmények között nem tudjuk eltávolítani, ezért különösen fontos, hogy 6 havonta látogassuk meg a fogászati higiénikusunkat, aki professzionális módon segít a fogkő, illetve a biofilm eltávolításban, plusz egyre szabott szájhigiénés tanácsokat is tud nekünk adni.
Nagyon klassz, szerintem most sokat segítettünk azon, hogy mindenkinek rendben legyen a szájhigiéniája, legalábbis reméljük. Nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, és jó munkát
köszönjük
kívánunk,
szépen.
Szép napot!
Köszönöm, szép
minden
napot.
Jót, viszontalásra! Mester Emesével, fogászati higiénikussal néztünk körbe a fogazat és egyéb szájhigiéniás kérdésben.
Igen, egyébként március 20-a volt a szájápolás napja, nemzetközileg is azt hiszem.
Reméljük azóta is
gyakorol. Reméljük azóta is mindenki gyakorol.
Igen, így van. Igen, nem így csak van. Az egy kitüntetett napon.
3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
De nem most, majd egyszer jön a körforgásos gazdaság rovatunk, most teljesen más témánk van, most az a témánk, hogy börtönbüntetést
hát
kapott.
Ez is egy körforgás, egyszer fent, egyszer lent.
Igen, bár szerintem sokan azt remélik, hogy a francia szélső jobb vezérét azt így nem forgatják vissza. Bár ő egyébként Marine Le Pen úgy jött ki a bíróságból, hogy nem vette át kézbe ezt
meg
a...
Meg se várta.
Meg se várta, ez fontos, igen, és azt a BBC-n azt olvastam, meg hallottam, hogy came out fighting, tehát hogy konkrétan azt mondja, hogy ez csak az első fok volt, és hogy ennek nincs vége. Szűcs Anita, a Corvinus Egyetem docense van a vonalban, akivel erről beszélgetünk. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na nézzük, mi történt itt, miért és miben találták Marine Le Pen bűnösnek, és mi lehet ennek a következménye, hogyha mégis megáll ez a vád?
Jó, hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert nagyon régóta folyik az ügy. 2016-ban elkezdődött egy ügy, aminek a középpontjában az Európai Uniós, az Európai Parlamenti ben utalt összegeknek a törvénytelen felhasználása áll. Az Európai Parlament szabályozza, hogy mire lehet felhasználni azokat az összegeket, amiket az Európai Parlamenti képviselők felvesznek, és Marine Le Pen ezeket a pénzeket nem megfelelően használta föl.
De ez mit jelent pontosan, bocsánat, mert az, hogy börtönbüntetés kap valaki erre, tehát az már ilyen sikkasztás szintű történet, legalábbis az én olvasatomban laikusként. Ilyenkor szokott az lenni, hogy nem jó, használja fel, akkor fizesse vissza, vagy még pénzbüntetés is.
Nem, törvényszeget. Tehát van egy nagyon szigorú szabályozás arra, hogy mire lehet használni. Arra lehet használni, hogy az európai parlamenti munkát könnyítsék meg. Ő meg átcsatornázta nagyon tudatosan ezeket a pénzeket a franciaországi, a nemzeti törvényszerűsnek a saját pályájának a franciaországi működésére, és személyi kifizetéseket tett belőle, nem európai parlamenti munkára.
Tehát ezt nyugodtan nevezhetjük sikasztásnak, igen.
Hát a jogi terminusban, én nem vagyok biztos, nem jogászként.
Én sem, de a jellege az olyan.
Igen. Tehát, hogy, és nem apró pénzről van szó, összesen 4,6 millió euróról van szó, ami azért egy súlyosabb összeg. És még akkor is, hogyha ilyen ügyek előfordulnak, sajnos, akkor is a törvénytelenség megtörtént. És ezt mondta ki most a bíróság első fokon.
Ahogy Endre is mondta, ugye kész ugye majd ezt továbbvinni, meg majd bízik abban, hogy majd ez enyhül a másodfokban, meg harcolni fog, de tehát, hogyha megállapított a törvénytelenség, ez egy folyamatosan elkövetett törvényszegés volt, akkor miben reménykedhet, vagy enyhülhet-e ez a büntetés? Tudom, hogy ez megint egy ilyen jogi kategória, meg nyilván a bíróság működésében nehéz így belelátni, de van-e esélye egyáltalán bármiben bízni?
Hát, hogy a fellebezésnél mi lesz a fellebezésnek a sorsa, ugye most fellebezhet, és akkor majd a felleviteli bíróság megállapítja, hogy mikor kerül az ügye tárgyalásra, és akkor másodfokon tárgyalják, és akkor lesz egy jogerősítélete majd. Itt a meglepetést, a jogi ügynek a politikai hatását az adja, hogy börtönbüntetésre ítélték, közhivataltól való eltiltásra viselték, és pénzbüntetésre ítélték. És a közhivataltól való eltiltást, a közhivatalviseléstől való eltiltás az azonnali hatályú volt.
Aha.
És ez az azonnali hatály hat arra, hogy tud-e indulni majd 2007-ben az elnök
27-ben, igen.
Igen. Tehát, hogy tulajdonképpen nem lenne az egész üggyel politikai probléma, mert ugye 2014 óta húzódó ügyről van szó, hanem itt most ez az azonnali hatállyal való közhivataltól eltérés, ez egy olyan hatással van a francia közéletre, ami felvet kérdéseket, hogy mi történt itt, és persze megadja azt a narratívát, amit Marine Le Penék azonnal kihasználnak, hogy a bíróság beleszól a politikába.
Egyébként ez milyen hatással lenne a pártjára, a nemzeti tömörülésre? Azért kicsit az is egy ilyen van mensó, vagy legalábbis nagyon fontos kulcsfigurája a pártnak, azért az egy nagy érvágás lenne nyilván, nem csak az, hogy személy szerint nem tud a 2027-es franciaországi elnök választáson indulni Marine Le Pen, de a párt további életére is kihathat ez erősen.
Hát ez egy nagy kérdés most, hogy milyen stratégiát választ a párt. Marine Le Pen úgy fogalmazott első felindulásában nyilván, de hogy ő politikai hulla lett ezzel, és ebben van valami, hiszen az egész életművét arra építette föl az utóbbi évtizedekben, hogy a Franciaországnak a köztársasági elnöke lesz, és nagyon közel volt hozzá. A szavazók 40%-a támogatja ebben a pillanatban Marine Le Pen, ami a legtöbb cég szerint elég lenne ahhoz, hogy megválasszák elnöknek. Ezzel viszont nem viselhet közhivatalt, így egész biztos, hogy ő nem indulhat, tehát a párton belül valakit fel kell építeni erre, hogy mennyire vevők a szavazók arra, hogy Marine Le Pen helyett, aki egy személyes karizmája igen. van, másra szavazzanak, ez egy nagyon nagy kérdés, mennyi idő van erre. Van egy másik figura, akit ugye most a kormány a parlamenti választásoknak a kormány élére készített fel, ez Jordan Bardella, a nemzeti tömörülésnek a jelenlegi vezetője, szintén nagyon karizmatikus, és
népszerű politikus, de kérdés az, hogy akarja a saját életművét egyáltalán átengedni. Kérdés az, hogy miután Marine Le Pen helyzeten nagyon erősen megingott a párton belül, a párton belüli csatározások, politikai csatározások mennyire fogják a fókuszt elvinni majd a 2027-es választásokról. Tehát nagyon-nagyon sok politikai kérdést vetett fel ez a jogilag egyébként erősen helytálló ítélet.
Egy érdekes dolgot ír a hallgató, azt mondja, hogy régóta követi a francia politikát, és nem biztos, hogy ezzel sokat ártott, sőt, hogy inkább segítettek a szélső jobbnak. Le Pen inkább a fék volt már két elveszett választása, bár de az új arc elég nagy esélye.
Nem tudom,
volna.
Hát az előző választás az egy hajszál hiány volt, tehát igen. Hogy ott azért 41,8% volt a szem Le Pen. Tehát...
De ezt így is föl lehet fogni, hogy a Bordellát esetleg jobban meg lehet tolni, fel lehet építeni, mint új arc?
Hát aki felépítette Bardellát, az személyesen Marine Le Pen és a saját kapcsolatrendszere volt. Tehát ha ez a személyes kapcsolatrendszer onnan kiesik, akkor Bardellának ez a nagyon erős szép építése inog meg. Tehát én ezért vannak bennem kérdések ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudja ezt 2027-ig a párt megtenni. Az viszont teljesen igaz, amit az olvasó ír, vagy a hallgató ír, hogy Marine Le Pen alatt a pártnak új stratégiája volt, ez pedig az, hogy a jobb középt szavazókat kell megszerezni, arra kell bővülni, hiszen látjuk azt, hogy a republikánusok a jobb közép párt Franciaországban nagyon erősen megingott. Tehát neki volt egy ilyen befele húzó tendenciája, ugyanakkor azt is láttuk, hogy akik gyorsan a helyére álltak, Zemmour, még korábban Maréchal, az unokahúga, akik ezt a szélsőjobbtól szélre narratívát tolták, azok úgy mindig megálltak a 9-10-11% környékén. Uh-huh. Tehát igen, itt van egy dinamika és van egy tánc, hogy merre megy tovább, és hogyan lehet szavazókat maximalizálni, ez egy nyitott kérdés.
Jó, köszönjük
hát,
szépen.
Ennyi időnk volt rá, de köszönjük szépen a gyors értékelést, hogy meglátjuk ennek a folytatását, és valószínű, hogy majd kérjük a segítségét, hogy beszélgessünk erről. Nagyon köszönjük ezt a mostanit, és szép napot kívánunk.
Köszönöm, viszont.
Minden jót. Szucs Anitával, a Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk.
Egy kis érdekesség ugye ehhez, azt néztem, hogy ez a 4,6 millió euró, ez 1,8 milliárd forint körül van. Hogyha jól emlékszem, akkor Marine Le Pen kb. 10 milliárd forint MHB hitelt kapott annak
igen,
idején.
Igen, de azt vissza is fizette, hogy gyakorlatilag áthidaló volt, hogy a pártfinanszírozásra megkapta
igen,
azt az
igen. De most igen. Az érdekes, hogy ez benne volt ebbe a vizsgálatban, vajon?
Hát igen, ez benne ugye, is felmerült az első hír ugye? Kapcsán, hogy vajon érintettek vagyunk-e, mármint így ország szintjén ebben a történetben, vagy mert mi van
európai,
ezzel a dologgal.
Mert ez nem biztos, mert ugye
biztos,
itt az
mert
európai
uniós forrásokról
van szó, igen, de azért szerintem az biztos, hogy amikor vizsgálták a pénz a mozgását,
hát
akkor megnézték.
A soron.
Igen, igen. Közben egyébként érdekes az, hogyha végignézed, hogy kik azok, akik részesültek ilyen államközi vagy ilyen magyar banki hitelben.
Most legutóbb a Vox.
Igen, akkor itt van a Santiago Abascal, aki ügyészségi vizsgálat van a többek között a magyar hitel miatt, akkor a Milorad Dodik, ő amerikai szankciós listán nemzetközi körözés alatt van, akkor a Jenez Jansa, aki egyelőre eltűnt, nem lehet tudni, hogy hol van, a Gruevski, ugye, aki Magyarországon bujkál jelenleg, úgyhogy ők mi... Nem olyan jó lista, na. Tehát
igen.
Ez izgalmas.
Nem egy erős hitelportfóliólás.
Igen.